mai napnak azt a címet adtam, hogy miért jó, ha nincs pásztor. Úgyhogy remélem, hogy mindenki erre felkészült. Lehet, hogy fura, hogy egy ügyintéző ilyen témával készül, és ezt hozza elő nektek. Egy csomó dolgot leírtam magamnak, mert ha olvasok, akkor lassabban beszélek. Úgyhogy majd próbálok idejézni, és akkor lelassítok egyébként. Ha túl felnézek, akkor azt mondja, hogy fejből beszélek, és akkor nem olvasok, így gyors vagyok. Szóval erre fel lehet készülni. De az igaz, hogy lehet, hogy gyorsak a hallása, kicsit a szólása, úgyhogy hallgassatok gyorsan, ezt szeretem elmondani. No, de azt fogjuk megnézni a napon, hogy miért jó, hogyha nincsen pásztor. Persze nem ez a cél, hanem összességében inkább az, hogy legyen, csak hogy ez nem volt jó ötlet részem, hogy jelentkezzetek. Nem kell mindig jelentkezni, jó? De hogy mielőtt ezt megnézzük, előtte szeretnék két dolgot kérni. Egyrészt az, hogy lenne-e valaki, aki az igét felolvassa, majd helyettem, hogy többiek is értsék. Majd fogom mondani, melyik részt. Hát akkor én olvasom, ugye. Na, senki nem akar. Oh, igen, látom már. Lesz egy személy majd. De mielőtt ezt felolvasnánk, előtte szeretnék egy videót bejátszatni inkább. A később a terveztem, de inkább legyen most, és akkor könnyebb utána hozzákötöm a dolgokat. Egy tipikusan olyan filmrészlet, hogy már több mint 20 éves film, és hát ebből is látszik, milyen öreg vagyok, mert már ilyen filmeket idézek. Így jártatok, ez a Gladiátorról egy kis részlet. Amit láttatok ebben a jelenetben. De akkor addig, ameddig beállítják a hangot, addig az, aki beállítja a hangot, felolvasatlan az igaz szakaszt, de most nem fogja. Akkor olvasom olyan addig jó, aztán könnyebb ezt összekötöm a kettőt. Az Efezus 4:1-16 levő rész, gyorsan szeretném voltatok. Kérlek tehát titeket én, aki fogva vagyok az Úrért, éljetek méltón az az elhivatáshoz, amelyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat itt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenségeket. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérni korosságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás elében ide-oda hányoltak és sodródtak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a feje a Krisztus. Ez ilyen egymondatos rész volt. Az egész test pedig az ő hatására egybeéleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságát megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.
Come on.
azt nem mondta, 18-as katolikus kell a filmhez, úgyhogy ezt remélem mindenki közben oda kézzelte, meg hasonlók. Szóval amikor a lelki pásztorról van szó, akkor többektől hallottam, hogy ilyenfajta képet képzelnek el, mint ez a Maximus kardom, nem kardom, de lovon ülve, kardol a kezében, vezeti győzelme az egész csapatot. És olyan jó, ideális kép ez, nem? Egy csomó dolgot elintézni, így mondja, mit kell csinálni, és kész. És sokan mondják azt, hogy a jó lelki pásztor az ilyen igazi vezető, igazi hadvezér, meg hogy a másik oldal az, hogy segít lefordítani az igét, hogy mi értsük, és aztán utána majd metőjük csinálni, hogy kell megélni a hitünket. De megsporolnátok a lelkipásztort ilyen szempontból, mert hogy nem arról szól a gyakorlati életi lelkipásztor, amit kell csinálni, hanem a gyakorlati élet alapja az az, hogy az elhívásunkhoz méltón élünk. Ennyire egyszerű, úgyhogy most mindenki hazamehet, és végül nem előbb megyünk, utána mehetünk haza. De hogy tényleg a gyakorlati keresztény élet alapja az, hogy az elhívásunkhoz méltón éljünk. Erről beszél az igazakhoz is az elején. És ilyen egyszerűen és felelősen összefoglalni a keresztény élet gyakorlati oldalait. A gyakorlati élet alapja az, hogy az elhívásodhoz méltó módon élni. De mit jelent méltó módon élni? Mi ez a kifejezés egyáltalán? Hogy fordítátok magatoknak? Valami olyan, hogy a méltó az, hogy hozzáillő, az értelmező szótár legalábbis ezt mondja. Tehát, hogy hozzáillő módon élni. Képzeljétek el egy képet, mondjuk megy egy dekoratív, attraktív hölgy, magas sarkú, kis estélyi, nem tudom milyen láncos kis váltáska, ami mostanában a divat, az a picike, ez boríték, hogy mi az, retikül, fejlődök, van feleséget 19 éve. Szóval megy egy ilyen ember szépen kifelve, kikelve hasonlók, és majd mellette egy ilyen koposz, üzmos, az a Bruce Willis trikós, susogó melegítős srác, és közben így cigizik, meg mondjuk borostás az arca. Mennyire méltő egymás az a kettő? Mennyire élik össze a kettő kép? Hogy nem annyira kompatibilis, igaz? Tehát nem ez a fejünkbe, hogy nem azt szerint működik. De igazából méltón élni az alapvetően azt jelenti, hogy annak az értéke szerint élünk, amiben az elhívásunk került. Méltón élni, annak a mértéke szerint élni, amiben az elhívásunk került. Mibe került a te elhívásod? Mibe került az, hogy Isten elhívhasson téged? Mibe került az, hogy ő megváltson téged? Elég drága ár, és ilyen szempontból elég nehéz méltón élni ehhez. Dr. Békés Jandor lelkész azt mondta egyszer ezzel kapcsolatban, hogy méltónak lenni pedig mi más jelentene itt, mint engedni az igazságot megvalósulni, és életté lenni bennünk. Akkor tudunk méltók lenni az elhíváshoz, amely elhívott minket Isten, hogyha engedjük az igazságot megvalósulni az életünkbe, és engedjük azt, hogy Krisztus életé legyen bennünk. És az, amit ő mondott, az is azzá legyen bennünk. És igazából, hogyha van egy lelkész, hogy gyülekezem, akkor az tök jó, bizonyos szempontból, de nagyon sokan esnek abban a csapatban, és ezt tapasztaltam jó pár helyen, hogy nem azon gondolkodunk akkor utána már, hogy mit jelent méltón élni az elhívásunkhoz, hanem hogy úgy is megmondja, mit kell csinálni, aztán majd csináljuk. Jön a 8 pont a keresztény élethez, meg a 10 pont a gyakorlati megvalósuláshoz, meg a különböző pontok, és azok tök jó tudnak lenni önmagukba, de könnyű megállni ennél, hogy nem akarok többet, nem kezdek el gondolkodni rajta, hogy számomra mit jelent méltón élni az elhívásomhoz. És most leszesen azt mondani, hogy kaptok mindegy papírt, és írjátok fel egy listára, hogy nektek mit jelent az. Hogy nem én örök listát és 8-10 pontot, hanem ti írjátok meg magatoknak. De ott van egy kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt magunknak. Mennyire tudjuk megfogalmazni saját magunk számára, és valaki számon kéri rajta, hogy megkérdezik tőlünk, akkor mi mit mondanánk, hogy nekem mit jelent méltón élni az Isten elhívásomhoz. Ugye az Eklézia szó is azt mondja, hogy kihívottak, elhívottak. Ez a gyülekezet. Akit elhívott Isten valamire, arra, hogy ez szerint méltón éljen. Ez egy felszólítás, hogy éljünk méltón. Ez teljességgel nekünk szól. De akkor mit is jelent mindez, ugyan valósul a gyakorlatban? Hadolvasom itt fel a felolvasott szakaszból egy listaként. Méltón élni azt jelenti, hogy teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel, egymást elviselve elhozó szeretetben, megtartva a lélek egységét, mi pedig békével, egy testként, tudva, hogy ugyanaz az elhívásunk, egy a vezénylőnk, ugye egy az Úr, egy a motivációnk, egy a hit, egy az erőforrásunk, egy a keresztség, ugyanaz Isten támogat, bátor és tanácsol minket, és az egy Isten munkálkodik bennünk és rajtunk keresztül. Szegény tolmácsok mondják, csak az 12 pont, aztán kész. Könnyebb úgy. Szóval itt van az a 12 pont, amit látunk ebben a szakaszból, hogy mit mond az ige, hogy mire hív minket, hogy mit jelent méltón élni. És tökéne egyesével végigvenni az egészen, és megnézni pontról pontról, melyik mit jelent. Most nem fogunk ebbe belemenni, mert akkor nagyon hosszú lenne, még az ingyós beszédem is a mai nap. De hogy nektek mit jelent, az gondolatok végig bátran. És nem külön a listát, mert látjátok az igében magában is, hogy neked mit jelent ez a felsorolás, mit jelent ez a fajta méltón élés, amire hív minket az ige. Hogy mi az, ami téged motivál erre? mi a te motivációd arra, hogy ilyen módon éljél? Mi hajt téged előre? És otthon is jó magadnak ezt átrágni, és másokkal megbeszélni. Hogy a méltó életben téged mi motivál? És igazából azt látjuk az igében, hogy a lélek az, ami bennünk ezt kimunkálja, ami elvisz minket erre a fajta egységre, hogy ilyen módon együtt akarunk ezen munkálkodni, egyben legyünk ebben. És most egy pici részét szeretném csak ennek kiemelni, és ez a igazából ez egyfajta ilyen mérték az elhíváshoz méltó életben, és van egy csomó lépés, de ha bemondok, akkor ez nem múlik a lelkészem. És nem fog rajta lelkés segíteni. Nem fog jobbá, vagy éppen gyengébbé tenni benneteket ebben. Az, hogy ez megvalósul az életedben, vagy sem, az csak rajtad múlik. Bizonyos szempontból legalábbis csak rajtad. És vannak olyan pontok, amiket könnyű megtartani benne, de vannak, amiket nehéz. Nem olyan, hogy hú, hát de könnyen megy is vagy, de egyszerű, és nem is olyan, ami mindig nehéz. És ugye a Jézusnál is nehézség volt sok szempontból egy pár dolog. Emlékeztek, vagy tudjátok, mi volt az első mondat, ami állt a Jézus száját, legos, ami le van írva, miután lejöttek a Medicsőjés hegyéről? A Máté 17-17-ben van ez leírva, és azt látjuk, hogy fenn vannak ugye a Medicsőjés hegyén minden nagyszerű, építsük három sátrat, nevezünk itt egy jó kis biznisznek hasonlók, beszélgetett lefele úton, és akkor leérnek, akkor azt mondja Jézus az első mondata, ó, hitetlen és elkölt nemzeték, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Nagyszerű bátorítás, nem? Tehát leérkezik kérdés az emberekhez, ott fogod meg, meddig kell még elszenvedni veletek? Nem igaz, hogy lehettek ilyen hülyék? Nem is azt mondja pontosan, de azért elég keményen beszól nekik. És emlékeztek rá, miről volt szó? Teljes alatossággal, szelítséggel, türelemmel, egymást elviselve való szeretetben, egy testként, tudod, hogy az elhívásom, egy csomó minden felsoroltam az előbb. Ez mind megjelenik ebben a mondatban, nem Jézusnál. Szóval nem mindig egyszerű számára sem ez az egész, elviselni minket. És jó pár másnál is látjuk egyébként azt, hogy Jézus elmondja, hogy sokszor nehéz számára. És igen, neked is, és nekem is, sokszor nehéz megélni ezt az egy testben, hogy ilyen módon éljünk, hogy ilyen módon legyünk méltók az elhívásunkhoz. És azt hiszem, hogy ezen a ponton Jézus sem volt ilyen simogatott cukormázas, és nekünk sem mindig arra van szükségünk, hogy azt tegyük másokkal. Hogy nem az a méltó, amikor minden nagyszerű, minden szép és minden kellemes. Ne felejtsük el azt, hogy elküldje Jézus a pártfogót, hogy segítsen nekünk ebben a méltó életben. Mert tudja azt, hogy magadtól nem fog menni. Magunktól nem vagyunk el. Én legalábbis biztos nem vagyok elég jó ahhoz, hogy ezt meg tudjam valósítani. Még vele is nagyon döcögösen megy, de magamtól aztán végképp nem. De azt beszéltük ugye, hogy a gyakorlati élet alapja az, hogy az elhívásunkhoz méltón élünk, és méltón az elhívásunk pedig annyit tesz, hogy annak az értéke szerint élünk, amiben az elhívásunk került. Az első blogban ezt látjuk, az első 6 versnél, aztán van a 8-10. Vers egy kis betoldás, hogy nagyon örülne beszélek róla, mert most ez nem annyira számít ide nekünk. Inkább csak elmondom, hogy egybe legyen az egész szöveg. Igazából Pál sokat beszél az egységről, és itt egy kis extrát ad mindenhez, és ez a kis szakasz, ez a Zsoltárok 68-19, ez egy utalás. Tehát igazából arra utal vissza, és arról beszél bizonyos szempontból. Tehát Zsoltárok 68-19 ezt mondja, fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Isten. És ezzel a kis résszel igazából Pál utal arra, hogy feladta közös a nagyságát, ugye a Filippi 2-höz is visszautal, Krisztus Jézushoz, és a 10. vers a vége, az összekötő az egész részhez. Mert hogy eddig az a célja, hogy betöltsön a mindenséget, vagy máshol teszem, hogy mindeneket betöltsöm, hogy Krisztus nem csak egyesekért jött el, nem csak a zsidókért, hanem mindenki másért. Az, hogy egybeszerkesszen zsidót és nem zsidót. És itt csatol aztán vissza a további részhez, és itt a 7. vers, valamint 17-16-ig. Ezt valósom egybe, hogy érthetőbb legyen. Szóval ez egy betoldás volt a 8-10 a szövegben is. A 7, valamint 11-16 így hangzik. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándéka mértéke szerint adott. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, és őt másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, még eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elér a nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hájtak és ott az ember családjával, ismerjétek jól. Pál szeret egy mondatot leírni, vagy 15 leírni egy mondatban, de hogy erre hív minket Pál, ilyen módon, ilyen vászként. És mondhatod azt, hogy hát mégis kell pásztor, itt van leírva, hát pásztor, akkor is hívott el, mert másként is, hát akkor mégis kell. És igen, nem azt mondom, hogy nem kell, és hasznos, meg roppant jó, csak hogyha belgondoltok, azt lehet látni sokszor jó pár gyülekezetben, azt mondja egy pásztor, és elmegy a pásztor, gyülekezet úgy keres új lelkész, hogy kéne egy új lelkész, aztán csináljunk megint ő mindent. rásózzuk. Az a rólatok hallott, hogy nem ilyenek vagytok. De még olyan gyülekezet, ahol nem ilyenek voltak az emberek, ott is könnyen belestek a bacsorda, amikor hittek egy új lelkész, akkor már át lehet passzolni mindennek, át lehet tolni. Hú, új lelkész, és az új lelkész mit akar? Hát bizonyítani, hát ő a legjobb, nem? Tehát, hogy ez mindenki számára azért fontos, hogy azért jól elismerjenek, úgyhogy próbál mindent megcsinálni, ugye új sepő, jó söpör, és neki áll mindent is elvállalni. Ez viszont az egyik alkalom, hogy voltam ügyintéző gyülekezetben, sikerült elérni azt, hogy a 4-5 szervből csak egy maradjon egy vasárnapi napra, 4-ből egy, ez egy kis extra volt az a gyülekezet. És akkor oda jött az új lelkipásztor, akkor három hónap múlva visszamentem ilyen erőzősképpen, hogy hogyan állnak, újra 4 alkalom volt. Olyan lelkes volt az új lelkes, hogy mindent meg akar csinálni. És hogy igen, nagyon könnyű beleesni abba a hibába, hogy majd akkor hagyjuk, hogy ő csinálja, hagyjuk majd, hogy ő ne kelljen mindennek. Pedig amikor elmegy akár egy lelkipásztor, akár egyfajta kulcsember egy gyülekezetből, az nem csak arra jó, hogy érezzük, hogy jaj, de jó volt ő, úgy hiányzik. Amelyek egy normális érzés. Hanem arra is jó, hogy teret adjunk az új embereknek, hogy felbudjanjanak azok, akiket Isten már oda belehelyezett, akiket már felkészített a szolgálat végzésére, akiben már kifejlődött minden igazából arra, amit Isten akar végezni, annak érdekében aztán kapja a teret, lehetőséget, hogy megnyilván olyan az, hogy mi Isten akarata bennük, hogy hogyan akar őket használni. És ha ez nincs meg, akkor bizonyos szempontból nincs kényszerítve a növekedésük. Ki az, aki tudja, hogy honnan származik az a kifejezés, hogy teher alatt nő a pálma? És nem a latin eredetire gondolok, hanem maga a kifejezés az mit jelent pontosan. Az azt jelenti, onnan származik ez a kifejezés, hogy a pálmafa elkezd növekedni, és elkezd erősödni, hogy a szára is vastagodik, elkezdenek nőni egyre vastagabbra a levelei is. És hogy néz ki a pálmafa? Kérek, hogy rajzolja mindig így, ugye, egy csomó ilyet rajzol hozzá, és kész. De azért van ez, mert a pálmafának a levele annyira nehéz lesz, hogy egyszer a súlya miatt elkezd félrehajolni oldalra. Ahogy félrehajlik oldalra a teher miatt a pálmának a levele, úgy teret ad az újabb levélnek, ami ki tud hajtani. És így nőnek aztán ki az újabb és újabb levelek. És gyülekezetben is, amikor elmegy egy lelkipásztor, az olyan szempontból tud áldás a közösség számára, hogy másokra újabb teher helyeződik. A vezetőség nagyon élvezi ezt, amikor ilyen teher helyeződik rájuk, jaj, de jó, még több dolgot kell csinálni, micsoda öröm. Viszont ezáltal tér kelkezik más, és hely kelkezik mások számára is. És térnek, hely van nektek is arra, hogy tudjatok kibontakozni, hogy megéljetek azt, amire Isten elhívott benneteket. Hogy lehetőség legyen arra, hogy amit az ő szándékozik veletek, az valósággá váljon. És így lesz aztán, hogy emiatt a pálmafának is vastagabb a törzse, mert el kell hordozni a nehezebb koronát, és így lesz aztán a pálmafa koronája is egyre nagyobb és dúsabb, mert ahogy nő a levél, félrehajlik, újabb levél jön, az is félrehajlik, újabb levél jön. És így növekszik ki egyfajta kölcsönhatásba egymással. És igazából az élet terhe is minden szempontból ilyenek. Ugye 3-4 hete beszélgettünk feleségemmel, most nem a gyerekekkel, a kocsiba egyik útról hazafele, és aztán arról beszélgettünk pont, hogy melyik embereket ismerünk, milyen terheken ment keresztül. És csak azt vettük észre, hogy igazából, ha belegondolunk, minden olyan embereket ismerünk, aki itt szempontjából nagyon, nagyon erőteljes és aktívan szolgál, ők nagyon mély dolgokon mentek végig, nagyon mély dolgokon mentek keresztül. És persze ebből nem lehet egy általánosságot lehozni, hogy akkor biztos, hogy mindenkire igaz. De vagy azt vettük észre, akikről beszélgettünk, mind olyan személy volt, aki nagyon mély völgyeken ment keresztül. És amikor ilyen helyzet volt, megtapasztalta azt, hogy mennyire fontos Istenben bízni, és mennyire hatalmas ő. Mennyire jó őre állni. Mert azok a terhelybe megtapasztalták Isten nagyságát. És mi az emberi ösztönös reakció? Meneküljünk minden nehézség elől. Hanem áll ki a hülye, aki abba akar lenni. Az a hülye, aki szeret szenvedni. Tegye fel a kezét, aztán viszi a pszichológushoz. De hogy nem szeretünk általában szenvedni, igaz? Nem az az élmény, jaj, de jó, most megint rossz nekem. Tehát, hogy ez a mazoista módszer, hogy megyünk végig az úton. Hanem azt szeretnénk, hogy kellemes és jó legyen. És mégis a nehézségekbe fogod igazán megélni Istennek a nagyságát. Egy gyülekezet nem abban élnek, hogy mennyire hatalmas Isten, amikor minden nagyszerű, és minden megvan, és minden számunkra ott van, mert azon ez tervezessé válik, magától értetődővé válik. Hanem abban, amikor azt látjuk, hogy nehézség van, teher van, hogy problémák vannak, hogy hogyan visz minket keresztül ezen Isten. Persze ez kétélű, mert ez is lehet ebben bukni, és össze is lehet törni. De meg lehet tapasztalni azt is, hogy mi az, amikor Isten felemel, és felépítesz ebből. És ilyen szempontból egyfajta törés mindenképpen számotokra az, hogy elment Laci. Ez az egész gondolatom számára is, de gyülekezetben még inkább. Ugyanakkor meg egy lehetőség arra, hogy a pálmafa ágai jobban kihajtsanak. hogy tudjatok növekedni és erősödni. És vannak olyan közösségek irányvonalak, amik azt mondják, hogy Isten arra hív minket, hogy legyen semmi nehézség, semmi teher. De hogy hallottuk a dicsőítő énekben is, vagy a spanyol énekben is, hogy a pusztában tapasztalod még az Istennek a nagyságát. Ugye, ó Istenem, hozzád vágyok, az utána szóval ezeket lelkem, utána sóvárok a testem, mint kiszakadt kopár vízzel. Na mindegy, a 60. Zsoltának a része, hogy megy végig. Hogy mennyire szüksége van az embernek Istenre. Hogy mennyire éhezzük azt, mennyire kell az. Akkor fogod megtapasztalni. Igazából Isten azt mondja nekünk, hogy ne azután vágyakozz, hogy mennyire jó lesz neked majd minden. Mennyire jó lesz velem. És hol fogod igazán Istent megtapasztalni? Abban a pusztában, nem? Én valahogy nem vagyok képes arra, amikor minden jó, és elmegyünk a feleségem a szabadságra éppen, és valamit élvezünk, valami nagyszerű dolgot, akkor annyira Istenre figyeljek. Akkor csak élvezni akarom a dolgokat. Lehet, hogy én vagyok ilyen szempontból torz, de amikor nem üteszem annyira, hogy ú, hát Isten, de nagyszerű vagy. Néha igen, hogy olyan Uram, köszönöm, hogy itt lehetünk, olyan jó, kicsodom, és egy kicsit hagyjál minket pihenni, és hadd élvezzük egymást. De nem azon, nem úgy megyünk, hogy de jó az a városnézés, igen, milyen csodálatos dolgot teremtett Isten körénk. Hanem csak élvezzük a látványt. Vagy nem úgy mondjuk a moziba, egy horrorfilmre, nem szereti, de mindegy, hogy jó, nagyszerű Isten, miért adtál számunkra. Hanem azon bennünk, hogy most akkor arra akarok figyelni. De a nehézségekben látjuk Istent. Bocsi, kicsit hosszú volt a felvezetés ehhez a pár vershez, de akkor nézzük meg ezeket is azért. Ilyen hosszú felvezetés után mit olvasunk? A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. És mik adottak itt? Itt is van egy jó kis lista, ezt is érdemes magatottnak kiírni, de felolvasom azért. Azzal a célra adatott, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Felkészítse a szenteket Krisztus testének építésére. Hogy készítegye őket arra, hogy eljussanak a hitettségére, Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra és Krisztus teljességére. Aztán az a cél is adatot, hogy ne csapódjunk különféle divatokhoz, irányzatokhoz, csalásokhoz. Meg az a célral is, hogy megtanuljunk ragaszkodni szeretetben Krisztushoz, és hogy megtanuljunk, hogy mit jelent az, hogy ő a fej. És itt van egy második komoly felsorolás arra nézve, hogy milyen a gyakorlati keresztény élet, hogy mire van szükség ehhez. Hogy mi kell ahhoz, hogy az egység, amiről eddig megvalósultunk, az meg tudjon, vagy beszéltünk, meg tudjon valósulni. És itt is olyan egyesével végigmenni, azt sem fogjuk most megtenni, de bátorítok, hogy tegyétek fel magatokba otthon, vagy éppen a többiek a családba. De a kérdés az, hogy mennyire vagyunk készek arra, hogy erre odaszánjuk magunkat. Mert ez is egyfajta áldozat. Ez is olyan dolog, ami arra hív minket, hogy valamit be kell tenni, annak érdekében, hogy agyarathassunk is. Mennyire építsük Krisztus testét. És igazából másik kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor egységben maradunk. Mi lesz annak a következménye? Biztos tudott, hogy sok példát felhozni erre, hogy miért fontos az egység. A harcászatban az ilyenfajta egységet, ilyenfajta egységes támadást, az erő koncentrálásának hívjuk. 9 év voltam katona, meg tanultunk harcászatot, meg minden dolgot, hogy mit, hogyan kell stratégiailag megtervezni, és hát rendszeresen volt ilyen feladat, hogy egy zászlóalj parancsnoka vagy, tervezd meg azt, hogy ilyen fogsz itt vagy megállítani az ellenséget, vagy áttörni az ellenség vonalán. És rendszeresen ezt használtuk, hogy egyszerűen az erő koncentrálása. Hogy olyan módon tudj neki menni az ellenfélnek, hogy ezt átszakítsd. Akár Napóleon rendszeresen használta ezt, akár 14 évvel a Tannenbergi csatában, akár millió meg egy másik helynél látjuk azt, hogy a történet során, hogy ez volt, ami működött. De tipikus a filmben is mindig ez van, hogy valamit nagyon megtámadnak valami egy központi falat. A tolók arcába a kaput, a csatornán keresztül, meg nem tudom, ilyen egy csidagokban fogalmas is már mit, túl régen kellett olvasni. De hogy mindig volt valami, ami volt egy koncentrált erőtámadás. És Isten ugyanezt tervezi a gyülekezettel. A gyülekezet az körülbelül egy ilyen koncentrált erőcsoport, erőhalmaz. És amikor egy gyülekezet együtt van egységben, és olyan módon készek követni a fejet, amerre mondja Isten, akkor az erővel tud áttörni bármilyen fajta erősséget, bármilyen fajta hatalmasságot. És ti vagytok ezek az erők. Tehát ezek a kis vektorok, amik összeadódva hatalmas erőt tudnak képviselni. Amelyen volt ez a film, de tipikusan az a nagy darab baromállat, aki ott áll külön, és mégis meg kellett menteni, mert ő már meghalt volna, ha ismertek a filmet, akkor többször is van az, hogy ő nagyon keménykedik, mert minden, de önmagában meghalt volna ő is. De az egyszerű kis emberek annak túlélték, mert készek voltak egységben lenni és követni a parancsoknak az utasításait. És igazából erre hív minket az ige is, hogy legyünk ilyen módon egy közösségben. Tanuljuk meg azt, hogy függünk egymástól. Hogy te is függsz attól, aki melletted ül most. És nem a lelki pásztortól, hanem a másik embertől, aki a testvéred. És ameddig ezt nem értjük meg, és nem alkalmazkodunk ehhez, addig nem leszünk sem erősek, sem felkészültek, sem nagykorúak, amiről az igazság beszél. Sem erősek, sem felkészültek, sem nagykorúak. Amikor viszont megértjük ezt, hogy mit tett az erőkoncentrálása, akkor Szombathely nem akadály. Akkor Szombathely nem egy ilyen ellenséges erőd, hanem egy nagyszerű lehetőség. Akkor vár benneteket a mező, hogy arassátok. És hát nem is Kartágonál vagyunk, de a mindennapokban is valóság ez, hogy a gyülekezetben veszítünk akkor, hogyha nem tudunk egységben lenni. És veszítünk akkor, hogyha nem látjuk a másikban azt a potenciált, amit Isten beleteremtett. És veszítünk, hogyha nem vagyunk egység, és nem tudunk erőt koncentrálni. Hogy akkor meg győzelem a rész minket Isten, akkor, hogyha ezt nem tudjuk élni. Én nem vagyok az ilyen modernkori proféciák nagy rajongói, de olvastam egy proféciát, ami nagyon tetszett ilyen szempontból, ami arról beszélt, hogy ilyen nagy arragadó jelenetet volt látomás az életnek, amit leírt, és abban volt egy ilyen rész, amikor azt mondta, hogy akkor megdúl a harc, meg nagyban minden, és akkor megjelennek ilyen nagyszerű hívő harcosok, csillogó páncélban és nagy pallósra, nem tudom mivel, és akkor mennek végig, és akkor aratnak le mindenkit, és akkor gyakják a démonokat, meg egyebek. Aztán egyszer csak azt látja, hogy miközben ezek mennek és várnak át mindenem, azt veszi észre, hogy oldalról, sutyomban jön az ellenséges démoni sereg, és oldalba támadja őket és megöli őket. Aztán a mellettelő angyal világosat teszi számára, hogy hiányzott egy dolog az ő fegyverzetükből, az pedig az alázatosságnak a köpenye. Ismeretlen szó számára lehet. És igazából az a fő akadály számukra, hogy annyira a nagyság, az erő, a diadal, amit látni akartak, meg láttatni akartak, hogy nem volt meg az a képesség, hogy alázatosan legyenek saját maguk is, annak érdekében, hogy ilyen módon egységben küzdjenek. Ő magukban mindig nagyon erős hívő volt, az egység nem volt meg, és sokkal gyengébbek voltak, mint akár mondjuk ugyanannyi ember, és jóval gyengébb harcosokkal, de egységben mozogva. És nem tetszettek az a kép, és ezt megérztem ebből. Mert hogy itt ebben a szakaszban is olvasunk a teljes alázatosságról, hogy erre hív minket Isten. Hogy ilyen alázatos módon tudjunk egységben lenni. Hogy a másikra úgy tekints, mint a te erőforrásod. Ugye ismerős gondolom az ilyen régi történelmi filmekből, akár a rómaiaknál, akár a spártaiaknál, akár másoknál is azt tudok mondani, hogy annyira vagy erős, ezt már mondtam szerintem még itt is, mert az a nagy mániám, annyira vagy erős, amennyire melletted álló pajzsa az. Annyira vagy erős, amennyire mellette álló pajzsa. És ha lefordítjuk, akkor a hit pajzsa, annyira vagy erős, amennyire mellette állónak a hite az. Mert a régi seregben meg volt az, hogy te tartod a pajzsot, én most balkezes vagyok, hogy pont fogja van, de ugye ők itt tartották, tartod a másik elé a pajzsot, hogy őt véded, és közben harcolsz a te kezeddel. És ő meg innen tartja be a pajzsot eléd, hogy tudj kifele harcolni, de ő téged véd, te meg a melletted állót véded, és közben tudsz harcolni. Hogy nem önmagadat véded, hanem a másikat. És így alakult ki ez a fajta pajzsfal, ami akár a Vikingek című film, sorozatban is menne a sok minden másban is, nagy filmmániás vagyok, amit látsz, hogy mennyire fontos tud lenni az, hogy egymást védjék. És az, hogy mennyire lesz erős a gyülekezeted, és mennyire leszel te életben később, az nagy szempontból múlik azon, hogy mennyire tudsz bízni a másikba, aki melletted van, és mennyire tudod védeni a másikat, akit te védesz, a te felelősséged. És itt jön a fontos kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy mennyire vagy nagy lelki harcos. Éppen a lelkipásztorod mennyire az, és tök jó, hogyha az vagy, csak hogy nem ettől függ a végeredmény. A fej az Krisztus. Ő fog irányítani. A kérdés az, hogy mennyire hagyod, hogy ő irányítson, mennyire bízod rá magad, és mennyire vagy kész arra, hogy együtt harcolj a másikkal. Mennyire látod az ő erejét, az ő potenciáját magad mellett. Mennyire mered rábízni magadat. És mennyire vagy kész arra, hogy vele egy irányban mozog, és hogy ő erre dolgoz. Az a kemény ebben, hogy akkor fogsz tudni erőssé válni, amikor a másikat fel tudod erősíteni. Régebben több sportot is csináltam versenyszerűen, ilyen mániákus voltam, és tudjuk az asztalitányi edzéseken mindig arra hajtottam, hogy a nálam erősebbekkel tudjak edzeni, mert belül tudtam fejlődni. Kedvencem az, hogy egyszer elmentem Angliában egy szenior világranglistán 20. helyén szereplő emberrel fallabdázni. Egy órát játszottunk, és egyszer sikerült egy pontot elérnem, Ami körülbelül az volt szerintem, hogy már nem, nincs kedvem futni, és akkor csak, hogy mindent nem értem el. Tehát kár, de lehet egy pontom is az akkora dolog volt számomra, hogy hú, hát egy óra alatt megett egyetlen pont. És mondhatnánk azt, hogy micsoda beégés volt az egész. Viszont amikor visszajöttem onnan a Angliából, következő hetekben megint játszottam a barátomat, akire rendszeresen szoktunk játszani, és előtte álltam úgy szokott menni a játék, hogy kb. Felét ő nyeri, felét meg én. És akkor visszajöttem, akkor 8-0-ra levertem őt. És ő is nézett, hogy hogy lett ez. Hát mondom, már annyi, hogy engem lelásztak, most hát tudom, mit kell megalászkodni. És most már jobban megy a játék. Hogy tanultam egy csomót abból, hogy nálam sokkal jobban játszhattam együtt. És a gyülekezetben, aki melletted ül, aki mögötted, meg előtted ül, ő mind lehetőség arra, hogy valamiben tanulj tőle, ami sokkal jobb nálad, hogy te fejlődhess. Hogy valamiben erősödhess annak érdekében, hogy te is erősebbé válj. Hogy ő meg tudjon téged védeni, meg tudjon téged erősíteni, hogy ő fel tudjon téged készíteni. A kérdés igazából az, hogy te kész vagy arra, hogy tanulj tőle, és kész vagy arra, hogy másokat taníts. És erre szeretnék most bátorítani benneteket, hogy egy picit most hunyjátok a szemeteket, jól hagysatok a fejre, hunyjátok a szemeteket, és mindenki nézze meg az óráját, hogy hol tartunk már. Gyere, nyugodtan. Fej le. Mi az, hogy a széktemet lenne fejed magad előtt. És hogy gondold végig saját magadnak azt, hogy mennyire vagy kész erre. Mennyire vagy kész arra, hogy megérts, hogy nem az Isten célja, hogy te szuperhívő legyél, hanem hogy ott legyél a másik mellett, hogy együttműködj vele, hogy védd a társadat. Hogy felkészítsd őt, hogy bátorítsd, hogy megerősíts, hogy mellette álljál. Az, hogy méltón ér az elhívásra, amire Isten elhívott téged. Gondold végig magad, hogy kész vagy erre. És ha azt mondod saját magadnak, hogy igen, kész vagyok arra, hogy a másikat segítsem ebben, hogy őt fejlesszem, őt erősítsem, és bátorítsam, és kész vagyok arra, hogy elfogadjam azt, hogy ő ezt megteszi velem, és elfogadjam azt, hogy ő valamilyen területen tud engem erősíteni és bátorítani, akkor emeld fel a fejedet, jó? Ha kész vagy arra, emeld fel a fejed, és nézd körül, hogy ki az, aki azt mondja, hogy ő is kész erre veled kapcsolatban. Ha úgy gondolod, hogy te kész vagy hagyni a másikat, nézd fel, nézd farkas szemet a másik emberrel, és utána beszélgess meg azzal a személlyel, akit kinéztél magadnak. Beszélgess azzal, és beszéld meg azt, hogy ő hogyan tudna téged segíteni, és hogyan tudnád te erősíteni őt. Hogyan tudsz te az ő támasz lenni. Hogyan tudod te készíteni őt arra, hogy méltó legyen arra az elhívásra, amire Isten jött téged és őt. És nyugodtan felhívtettek most mind. Fel is éveztettek a mellettetek ülőt, hogyha éppen előtt. De tényleg hadd bátorítsalak arra, hogy használd ki most az ebéd alatt levő időt, hogy akit kinéztél magadnak, azzal beszélj erről. Beszélj arról vele, hogy te hogyan tudsz neki támaszol lenni. Hogyan tudod erősíteni és felkészíteni. Hogyan lesz általad méltó az elhívásához. És te hogyan leszel ő általa méltó az elhívásodhoz. És hadd imádkozzak most ezért, jó? Mivel úgy látom, hogy Isten annyira könnyűnek tűnik egy listát kapni, és aztán azt szerint élni, és annyira nem működik számomra ez, hogy olyan módon éljek, amit itt leírtál. Hogy akár olyan próbálkodok és erőködök, hogy nehezen megy. De olyan megtapasztalom azt, hogy amikor osztanak mások mellettem, és te őket használod arra, hogy ők ebben segítsenek nekem, akkor még sokkal könnyebb. Csak arra kérlek téged, hogy tanítson a gyülekezetet még inkább arra, hogy ilyen módon egymást támogatva és erősítve tudjanak lenni, hogy ilyen módon tudják koncentrálni az erőket. Hogy ilyen módon lehessen a gyülekezet egy ilyenfajta átütő erő szombathelyen. Hogy megéljék azt, hogy mi az, amikor te kezedben van az irányítás, akkor te vagy a hadvezér, amikor téged követnek. És milyen vád a győzelem? És Uram, arra kérlek még téged, hogy hagyd nekik egy nagyszerű csatateret a városban. Tudjanak győzni a te nevedben. És hogy nem az ő készítésőség, hanem a tiéd Istenem. A dicsőségednek a koronája az lesz, akik megismernek téged, és téged okotnak vallanak. És Uram, add, hogy ez a város arról ilyen híres, hogy az emberek seregei mennek hozzád és szolgálnak téged, hogy magasztalják a mindenható Istent. Amen.